Szép. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a szekciózáró előadásaként, és a meghíváson túl szeretnék köszönni. Üdvözlöm a konferencia résztvevőket, az online térben nézőket, illetőleg mindenki, akit érdekel ez a halatlan izgalmas téma, amiben úgy gondolom, hogy jól lett felépítve az a fajta struktúra, hogy mint a végére egy hiányzó elem, amiről szeretnék beszélni, hogy az élmény alapú tanulás az min is múlhat. Úgyhogy erről szeretnék ma igazából egy ízelítő pár diában beszélni. És magam Froman Rihárd vagyok, és a NIF intézetben a digitális írásdás programokkal, pályázatokkal és stratégiai típusú kérdésekkel foglalkozom most már 13 éve. Viszont emellett a ELTE szociológiai doktori iskolájában vagyok végzős doktorandus hallgató, és amikor a témában gondolkoztam még 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a gamifikációnak nevezett történetet kutatni, akkor azt néztem meg, hogy az információs társadalomban milyen hatások vannak az emberek között. Tehát a mostani konferencia fő témája természetesen az informatikai oldalról, műszaki infrastruktúra szempontjából fontos, viszont nagyon fontos emellett az embert is figyelni, és itt elhozott diák, elhozott tanár, még talán az Y-generáció még úgy annyira nem lett kiemelve, de igazából azt kell mondani, hogy ez a téma az mindenkit érint, de főleg azt látnunk kell, hogy ha már ugye netgenerációról beszélünk, hogy azt kell látnunk, hogy egy olyan nemzedék növekedik fel a szemünk láttára, aki teljesen máshogy gondolkozik, és először még csak a munkahelyre kerülne be munkavállalóként, vagy iskolába hallgatóként, aztán jön egy pár év, amikor ők lesznek a tanárok, és ők lesznek a munkaadók. És ez olyan gyorsan fog fejlődni, amire tényleg rengeteg kutatások múlva csak valamelyest felkészülni, és ennek az egyik eleme az a gamification, vagy játékosítás, ami kicsit ilyen társadalmi vonalkozásban úgy tűnik egy új korszak következik a motivációs struktúrában. Erről szeretnék most egy pár diában beszélni, és egy gyors kérdést mindig felszoktam mérni, mert nem mint, hogy mennyire vagyunk tájékozottak. A gamification fogalommal hányan vannak tisztában, vagy hányan ismerik? Egy, kettő. Nem, direkt kérdeztem, hogy igen, hogy hányan ismerik, mert hallani már lehet, hogy hallották. Jó, akkor ez körülbelül, én látom csak a tömeget is szemből. 3-4 ember, tehát körülbelül azt mondom, hogy ez mondjuk ilyen 10-20%, és azt szeretném majd bemutatni, hogy ne csak halljunk róla, hanem a lényeget megértsük. Na, miről is van szó? Tehát ez egész gamification, ami a magyar kifejezés a játékosítás, ez nagyon fontos megállapítani, hogy az első tétel az, hogy ez nem játék, hanem játékosítás, mint folyamat, mint egy mechanizmus, ami bizonyos területekben, mint ösztönző rendszer tudjuk alkalmazni. A mai előadásban az oktatási környezetben mutatnék majd példákat a második felébe az előadásnak, és hogyan lehet, milyen módon lehet úgymond gamifikálni, vagy gamification mechanizmusokat vinni a tanulási környezetbe. Nos, tehát a gamification az gyakorlatilag egy olyan játék vagy játékosítás, ami nem játékos környezetben működik. És ezeket az elemeket, amikben mondjuk kifejezetten egy online szerepjátékban nagyon erősen, immerzívek, bevonóak, hatásosak, amikor azt mondjuk, hogy játékfüggőség van, és elkezdjük ezt nézni, mitől tud függővé tenni egy játékost. Most ezek az elemek azok, amit érdemes megnéznünk és átültetnünk. És éppen ennek kapcsán majd mondják, hogy a nagy trendek mellett, a közösségi oldalak mellett ez a gamification, és így már jó pár éve gyakorlatilag egy új, divatos, buzzword jellegű trendről van szó. És ennek nagy jelentősége van pszichológiai oldalról, tehát a lényeg az, hogy amikor játék közben valaki dolgozik, akkor azt nem munkának hívja meg, ha valaki játék, pontosan a munka közben játszik, azt nem munkának hívja meg, oktatás közben azt nem tanulásnak, hanem ezt játéknak éri meg. És erre szoktam mindig mondani, hogy a gyermek első 5-6 évében gyakorlatilag a játék és a tanulás egy is ugyanaz. Tehát nem tudja kettőt szétválasztani, és azt kéne megnéznünk, hogy hogyan tudjuk ezt a felnőtt magasabb korosztályi közben is átutatni a közoktatásba és a felsőoktatásba. Nos, amikor visszatérve arra, amit azt mondtam, hogy a játék függőség vizsgálva, hogy mik azok azok a mozzanatok, mik azok a úgymond ilyen sikerreceptpontok, amitől nagyon immerzív tud lenni egy játék, amitől 8-10 órán keresztül valaki ott tud lenni a gép előtt. Ezeket igyekszem összegyűjteni, vagy majd próbáltam megnézni, hogy mik azok a fő belemek. A flow elhangzott ma egyszer, ami nagyon fontos, az első tétel az, hogy a flow-nak az a lényege, hogy pontosan megfelel a, úgymond, a kihívás és a képességek közötti ideális sávban annak a folyamatnak, hogy egyensúly legyen egy adott tevékenységnél abban, hogy ne legyen túl nagy kihívás, vagy ne legyen túl mondjuk kevésbé kihívottatott tevékenység. Tehát a sikerreceptnek első pontja az, hogy optimális terhelést ad egy jó játék a játékosnak. Pontosan annyi, egy picit mindig több a nehézség, mint amit tud. Ugye így edződünk ugye fizikailag is, és ugyanezt csinál a játék is. Egy picit mindig több, de valahol mindig ebben a középértékben van benne. És van egy úgynevezett learning curve, vagyis tanulási görbe dolog, ami úgy indul, hogy egy könnyen teljesíthetőből egyre jobban nehezedik a szintezésen keresztül maga a teljesítmény vagy a kihívás. Nagyon fontos a második pontban ideális beszintezésnek nevezett dolog, aminek az a lényege, hogy egy történet keretrendszerbe helyezi egy jó játék a játékosodat vagy játékkörnyezetet. Tehát van egy nagy cél, amit el akar érni, amiért valaki belép egyáltalán a játékba, ami úgymond értelmet ad az egész tevékenységnek, ami egy húzó. Viszont a nagy cél nem lehet túlságosan, nem szabad, hogy túlságosan nyomasztó legyen azzal, hogy nagyon messze van annak az elérése, ezért mindig kis célokat, kis a szalámi kép az azt jelképez, hogy felszereteli mindig az adott teljesítmény, és azonnal mindig visszajelez van egy feedback az adott tevékenység során. És itt van a hármas pont, hogy a valóságban általában a visszajelzések azok nem mindig azonnal jönnek, nem mindig arányosak és nem mindig igazságosak. A játéknál ez nagyon jól működik, tehát ettől például már önmagában, ha csak egy intézményrendszerben azt teszem be, hogy pontosan mindig visszajelzek, és ugyanazzal az értékkel, amilyen befektetett dolog, akkor már nagyobb motiváció van adott tevékenység elvégzésére, tehát mindig azonnal kell, mindig arányosan kell, igazságosan kell, és a játék nem fog a példákon mutatni, pozitív, tehát kumulatív dolgon keresztül megy a fejlődés, tehát nincs visszaesés, nincsen a szint alákerülés, hanem mindig fejlődés van, egy progresszió. Ennek az érzéseiként még külön még a pszichológia is segít. Erre vannak ezek a pontok, virtuális javak, szintek, vagy a versengésnél a ranglisták, amik ezt az elemet erősítik. A valós tét hiánya, ugye ez maga a játékra utal önmagában, az a mintha élmény, tehát nagyon fontos az, hogy a gyógyítás egészségiparban is használják azt, hogy gyakorlatilag ha van egy probléma, amit a valós életben úgy van az agyba kódolva, vagy a gondolataimban, hogy ezt nem tudom megcsinálni, a játékban kipróbálhatja. Tehát és ez a kipróbálás mintákat ad a jobb teljesítményhez. Ezt egy háromdimenziós immerzív technológiával, vagy virtuális valósággal szokták ezt már viszonylag már régebb keleti dolog, ezt használni pszichológiában, vagy gyógyításban külföldön elterjedt. Az ötös pont az elemi motivumok kielégítése, hogyha valaki úgymond életet szeretne lehelni egy intézmény rendszerbe a játékokon keresztül, akkor fontos az megvizsgálni, hogy mi hajtja a játékosokat, milyen elemi motivumok, mik a fő motivumfaktorok, amiktől mindenképpen valaki bekerül, bennmarad és élvezi a tevékenységet. Én három fő csoportot szoktam megnevezni. Az első az exploráció, vagyis a kaland, a kíváncsiság az, hogy fel akar fedezni egy új világot, és ezt nevezik mondjuk pszichológiai nyelven az intrinzik motivumoknak, amik önmagában is már egy ilyen flow hatás, egy olyan élményt adnak, amitől vonzó lehet az ott tevékenység. A másik a társas szociális felület biztosítása. Nagyon fontos, ha gamifikálni akarunk bármit, akkor figyelembe kell vennünk, hogy aki nem azért játszik csak, mert hogy maga a kalandvágy, vagy a felfedezés fontos, vagy akár a versengés, hanem azért, hogy társadalomban beszéljen valakivel. Itt bejönnek az infokommunikációs technológiáknak a szerepe. Nagyon sok ilyen volt a szociális segítő eleme is van ennek a fő motivumnak. És van a harmadik, ami a ma elterjedt gamification vagy játékosításnak a legerősebb eleme, az a kompetitív helyzetek biztosítása, a versengés, a verseny, amiben gyakorlatilag, amire fogunk majd példák mutatni, már el is kezdődtek az első ilyen átalakított oktatási kurzusok, amiben gyakorlatilag tényleg egy ilyen társas versenyhelyzeten keresztül motiválódnak arra a tanulók és hallgatók, hogy fejlődjenek. A doktorandusz kutatásom 2011-ben kezdődött, amikor is első évben sikerült durván 13 ezer online játékost elérni, majd 2012-ben 2000-et, és a tavalyi online kérdőívet is több mint 2000-en töltötték ki. Azaz így összesen nekem 16.674 érvényes kitöltés van, amiből nagyon sok mindent lehet meríteni. Itt vannak tipikus, általános demográfiai típusú kérdésen túl kommunikációs típusú, kapcsolati típusú, szabadidős kérdések, nagyon hosszú adatsor. Itt egy pár dolgot emelnék csak ki, hogy mi, ami ilyen közkedvelt kérdés, hogy mióta játszanak a játékosok, például az elmondható, hogy egy adott játék a 2-3 éve játszanak, és napi 3 óra az átlagos játékidő a kérdések válaszai alapján. Magáról a kutatásról nagyon sokat lehetne beszélni, most igazából csak ezt a két diát hoztam, most fog következni, a motiváció. A motivációról beszéltem, hogy mi ez a 3 fő motivum faktor, ami ott kell lenni minden játékosításnál. Itt mivel nem lehet látni valószínűleg messziről, a balról nem fontos, inkább nem fontos, és a pozitív tartomány az inkább fontos és pontos, ott jobb oldalt van. Tehát azokra a kérdésekre, hogy a következő alábbi motivumok mennyire fontosak ön számára. Elneveztem ezt a diát felső körnek, a következőt meg középső körnek. A felső körnek az a lényeg, hogy ezért játszik valaki, ez a legfontosabb, ezért lép be. Tehát, hogy ha fejleszteni akarok játékosítás szempontjából, akkor ezeket a motivumokat kell biztosítani. És mik ezek a motivumok? Alapvetően a legerősebb, amit minden évben megjelölik, az, hogy egyszerűen ki akar szakadni a hétköznapból. Tehát nem a játék önmagában mondjuk az első számú faktor, hanem az, hogy kikapcsolódás. És ilyen szempontból megkülönböztetik magukat, vagy nem szeretnék megkülönböztetni magukat a nem játékosoktól, azt mondjuk ugyanolyan emberek, mint a többi, csak egyszerűen nem tévéznek, hanem inkább a számítógépen keresztül lépnek kapcsolatban másokkal. A másik fontos a kaland, a felfedezés, ez a bizonyos exploráció motivum, majd ott van a csapatmunka, együttműködés, valahol tartozás, a csoporthoz való tartozás, és a teljesítmény és a siker. Ezek a legfontosabb motivumok, amiért valaki játszik, de fontosak még a szerepek, karakterek, virtuális avatárok megélése, fejlesztése, gyűjtögetés, holmik, tárgyak, a kapcsolatok, társaságbarátok és a versengés. Na most, és akkor nézzük a gyakorlatban ezek alapján, hogy milyen kísérletek történtek. Valószínűleg Lee Sheldon az indiáni egyetemen 2012-ben egy alapvető dolgot tett, elkezdte azt, hogy megnézni, hogy és hogyha nem beszélünk a játékosításról, nem csináljuk, akkor hogy is nézne ki ez módszertan és eredményességben. Tehát játékosítási kurzusokat hozott létre, amiben a lényege nagyon egyszerű, itt most a 3 fő motivum faktorból a versengésre kell figyelni, ezt emelte ki, az osztályozási rendszert gamifikálta. Azt mondja, hogy mi a játékosokat nagyon erősen motiválja a tapasztalati pontok szerzése, ezért ne érdemélyeket adjon, hanem adjon, rendeljen minden teljesítményhez bizonyos pontszámot, és a bizonyos pontszámok plafonjain, belső plafonjai szint elérésnél azt mondja, hogy akkor most te 20 pontnál elérted mondjuk a 2-est, 3-as, és az egésznek az a lényege, hogy folyamatosan fejlődik, és a fél év végén kap csak jegyet. Tehát nem egy átlag alakul ki, hanem egy ilyen progresszió érzéssel járó kumulatív teljesítmény. Tehát a játékos, vagy pontosabban e tekintetben a hallgató sose érzi azt, hogy ő alul teljesít, hanem azt, hogy gyűjt, és közben versenyez a többiekkel. Tehát hogy a progresszió érzés mondtam többször, a másik az a társas facilitáció, ami azt jelenti, hogy versengők a másokkal, tehát már önmagában a többiekhez való hasonlítás egy olyan ösztönző tényező, ami mondjuk egy hagyományos értékelési módszerben nem annyira erős. Tehát a játék elemeket átkonvertálta ezt a egyetemen, és ennek most már úgy tűnik, hogy átszivárog Magyarországra is ennek a technikája. Itt csak egy ábra arról, hogy hogyan rendezte ezt rendszerbe ezt az egész értékelési szempontrendszert. Magyarországon több kísérlet van, az első Prievara Tiborhoz kötődik, aki ezt a módszert, ő is ilyen pont és trófea gyűjtéssel próbálta ezt megnézni, hogy hagyományos osztályozás helyett mennyire motiváltak lesznek a hallgatók vagy a tanulók. Tehát itt is nem az átlagokról van szó, hanem szintlépésekről van szó, és egy konkrét példa az Élmény Pásztor Kft-nek a G-Gen projekt tervében egy gamifikált elnapó rendszert hozott létre, amiben ott van a top lista, a legjobbak, hogy halad, kinek hány pontja van, és nem csak a, tehát gyakorlatilag egy közösségi oldal és a játékosításnak egy nagyon szép elegyéről van szó, és konkrétan ahova úgy lehet regisztrálni, hogy vagy Facebook kontenttel, vagy e-mailes jóváhagyással. És ugye itt is a pontokból összegyűlik végül egy érdemjegy a fél év végén. Nem kell messzire mennünk, pécsi példa fog jönni, két doktorandusz hallgató társam, Damsa Andrea és Kutz Ádám próbálta ki ugyanezt a módszert itt Pécsi Tudományegyetemen, a 2013 és tavaly, hogy ugyanilyen motivációs rendszerrel csak azt csinálta, hogy nem csak pontok és szintek tekintetében váltotta fel a hagyományos osztályozási módszert, hanem rangot is tett. Itt már ebben látszik a három fő faktor közül a második faktor, amikor egy, tehát nem csak versenyhelyzet, hanem valaminek az elérése, vagy vannak a megélése, a rangnak az, hogy milyen minősítést kap egy plecsni, ez is nagyon fontos a játékos számára. Itt például az egy új elem, hogy valamilyen karakter felvehetett valamilyen jellemző dolgot. És végül ugyanúgy a szintek és pontok alapján születtek az érdemegyek, kimutatható volt a teljesítmény növekedése, és most a statisztikákat időhiányában nem tudom bemutatni, de mindegyik kísérletben lehetett látni, hogy a jó közérzet mellett, egy jó úgymond Y-generációs oktatási nyelvezet mellett a teljesítmény is növekedett. És mindig Pécset vagyunk, a Games for Business-nek a pécsi egyetemhez történő fejlesztése Uniface néven futott a Facebookon, aminek az volt a lényege, hogy egy játékon keresztül toborozta a hallgatókat a Pécsi Tudományegyetem. Ez 2008 és 2011 között futott itt, aminek az eredménye ugyancsak magáért beszél. 3400 hallgató regisztrált ez a fejlesztéshez. Ez a 12.698 lájkot kapott, de érdekes az, hogy a 90%-os arányban jelölték meg a Pécsi Tudományegyetemet a jelentkezési lapjukon, és rengeteg információt szereztek, tehát itt nem csak arról van szó, hogy valaminek a eljátszása és megismerés, itt a történet arról szólt alapvetően, hogy a Pécsi Tudományegyetem fizikai és belső infrastruktúrás működését lemodellezte egy virtuális szimulációs játék, amiben részt lehetett venni, és a hallgató képbe került azzal, hogy működnek a dolgok. És már később ez vissza is köszönt, amikor felvették őket, sokkal biztonságosan mozogtak az adott környezetben, mert már megélték. Erre mondtam, mintha élményt. De a játékot nem csak toborzásra, nem csak versengésre, hanem ismeretterjesztésre is lehet használni. Ez is megint az Games for Business-nek a Hőspróba című játéka, amiben a Dél-Dunántúli Vár Klasszer kérésére a Dél-Dunától várakkal ismereteket adta át a játékon keresztül. 1000 millió példa lehetne még, hogy mennyire lehet használni, de végül az utolsó példám egy szerintem egy szenzációs dolog, és azért is hagytam kicsit a végére, mert ha a gamifikáció vagy játékosításról beszélünk, akkor általában mindig az online és az infokommunikációs eszközök köztük, közben nem. Tehát tudjuk azt, hogy a valós játékokat is beépíthetjük, és ez a bizonyos legosztika új módszer, amit a Széchenyi István Egyetemen alkalmaznak kísérleti projektként, a Greta projekt, de az a lényeg, hogy négy játékos vagy négy hallgató a bizonyos elemeknek az összeépítése, ennek a Greta autónak az összeépítése úgy, hogy egymáshoz kötött folyamatokon keresztül az interaktív termelési logisztikát szimulálják ezzel a játékkal. Ez egy olyan módszer, ami azt mutatja, hogy tehát a játékot azt nem csak online infokommunikáció, hanem hagyományos offline kézi alapú módon is kell és érdemes ezt művelni. Itt a hatások van még szó, milyen kompetenciákat fejleszne időhiányában, úgy gondolom, hogy akkor ezzel be is fejezném, és ezzel a képpel, ami mutatja azt, hogy a játék és a tanulás és az öröm az egy, és ugyanaz a dolog legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!